Hallgassuk meg Istennek igéjét, amely által szólni kíván hozzánk ebben a mai órában, úgy, ahogy az írva található Ézsaiás proféta könyvének a 43. fejezet első három versében, hogy miképpen szól Isten igéje a megnevezett igeszakaszban, Ézsaiás proféta könyvének 43. fejezetének az első három verséből felolvasom. De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákob, a te formálód. Izrael, ne félj, mert megváltottalak. Neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok. És ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg. A láng nem éget meg téged. Mert én az Úr vagyok, a te Istened. Izrael szentje, a te szabadítód. Kárpótlásul adom érted Egyiptomot, Etiópiát és Szebát adom helyetted. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Amen. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, kedves egybegyűltek, kezdjük úgy Isten tiszteletünk ige hirdetését, hogy tegyünk egy képzeletbeli időutazást. Nézzünk egy kicsit vissza gyermekkorunkba. És biztosan van egy közös pontja mindnyájunknak, a gyermekkorunknak, mégpedig az, hogy van egy pont, van egy pillanat, amikor az ember rajong esetleg a szuperhősök iránt, rajong a regények főszereplői iránt, rajong egy akciófilmnek a főhőse iránt. És feltehetjük a kérdést bátran, hogy hogy jön ige hirdetéshez a szuperhős, esetleg a kedvenc fikció karaktere. Hát úgy jön, hogy van egy tulajdonság, amit nagyon irigyelünk. Mégpedig az, hogy az a főhős, az a karakter nem fél semmitől. Vagy hogyha nagyon személyessé akarjuk tenni a dolgot, gondolhatunk esetleg édesapáinkra, hogy gyermekkorban azért édesapa, ő a legbátrabb, ő a legerősebb, ő nem fél senkitől. És gyermekként valahogy úgy szeretnénk ezt a nem félek semmitől tulajdonságot megszerezni. És én, hogyha nagyon őszinte szeretnék lenni, akkor jó hosszú ideig gyermekkoromban úgy gondolkodtam erről, hogy a Bibliában levő személyek is amolyan szuper Isten követők, hogy ők nem félnek semmitől. És hogyha az egyik angol biblia kutatónak igaza van, akkor 365-ször fordul elő az, hogy ne félj. Ebből én azt a meredek következtetést vontam le, hogyha valakit arra kell biztatni, hogy ne félj, akkor az nagyon fél. Akkor az pánik helyzetben van. És nagyon sokat gondolkodtam, hogy miért van ez, hogy a Bibliában szereplő személyek félnek. Azért, mert valóságos húsvér emberek. Azért, mert pont olyan problémákkal és nehézséggel küzdenek, mint mi. És hogyha már amúgy is az időutazással kezdtem az ige hirdetést, egy kicsit tovább kell lépnünk, egy kicsit távolabb múltba kell nézzünk, annak érdekében, hogy ténylegesen meg tudjuk vizsgálni ennek az igének a mélységeit. A szakirodalom és az Ószövetség kutatás erre az ige szakaszra azt mondja, hogy ez Deutero Ézsaiáshoz köthető. Ha nagyon szeretnénk ezt konkrét személyekhez kötni időszakba, akkor valahol ott Círus királynak az uralkodása ahhoz közeli időszakban. Hogy mi a helyzet ezzel az ige szakasszal, hiszen annyira pozitívnak tűnik, hogy ne félj, mert megváltottalak. Vajon itt hol van a csavar benne? Ott van, hogy ebben a korszakban Izrael még valamilyen szinten a babiloni fogságban van, de már érzékelik azt, hogy következik egy felszabadulás. És ezért szokták azt mondani egyesek Deutero Ézsaiásra, hogy ő a vigasztalásnak a profétája. Ne félj, mert megváltottalak. Neveden szólítottalak, enyém vagy. Nagyon sokat gondolkodtam, hogy mit lehet mondani erről az ige szakaszról. Hogy hogyan lehet ezt felvezetni, hogyan lehet megragadni ennek az igének a mélységeit. És valahogy úgy folyamatosan azzal küszködtem, az a félelem volt bennem, hogy Nehogy egy olyan előadás legyen belőle, egy olyan ige hirdetés, amely már motivációs tréningre utal. Vajon itt a ne féljam olyan lehetetlen dolgokra hív el, arra hív el, hogy legyünk vakmerőek? A felolvasott bibliai történetben is azt figyelhetjük meg, hogy Péter valamilyen szinten egy kicsit vakmerő. Péter valahogy úgy nagyon próbálkozik, hogy Uram, ha te vagy az, akkor én nem félek, mondjad, hogy jöjjek feléd. Csak egyetlen egy probléma van, hogy vannak pillanatnyi félelmek is. Ha nagyon szeretném magyarázni, hogy micsoda az a félelem, talán sokunknak ismerős, az a pillanat, amikor az ember úgy elveszíti az egyensúlyát, úgy nem tud koncentrálni, úgy is megfogalmazhatnánk, amikor a gondolatok így össze-vissza cikáznak az ember fejébe, és nem tud a lényegre figyelni. Pontosan ez történik Péterrel. Nem arra koncentrál, amire kellene. És akkor jönnek a problémák. Ha valakinek azt mondjuk, hogy ne félj, akkor annak az embernek rendkívül szüksége van a motivációra, szüksége van egyfajta biztatásra. És mitől nem lesz ez az ige motivációs tréningé? Attól, hogy maga Isten mondja azt, hogy mert megváltottalak, és fokozza tovább, mert az enyém vagy, és mert neveden szólítottalak. Ha nagyon szeretnénk magyarázni ezt a megváltottalak kifejezést, akkor arra kell gondolnunk, a kor gyakorlata, a kornak a társadalmi leosztása, az a következő volt, hogy voltak a társadalom legalján rabszolgák. És ez a megváltottalak szó az eredeti nyelven valahogy úgy hangzik, hogy szabaddá tettelek, kiváltottalak. Mi ezt most már tudjuk, hogy ez a váltságnak az ára mi volt. Krisztusnak a keresztfán történő áldozata. Ez nem olyan egyszerű szavak, hanem Istennek a ható evangéliuma. Ez emlékeztet bennünket, hogy megváltottak, tehát Krisztusban szabadok vagyunk. Nézzük tovább, hogy mit jelent az, hogy neveden szólítottalak. Talán sokan úgy gondoljuk el, hogy mennyire irigyeljük Mózest, hiszen őt megszólította Isten a csipkebokorból, mennyire irigyeljük Ábrahámot, de ezekben a történetekben van egy hasonlóság a mi életünkben is. Isten név szerint ismer bennünket. Nagyon sokszor eszembe jut ez az ige szakasz, mert jól tudja a ti mennyei atyátok a ti szükségeiteket. Nem szeretném könnyíteni a hétköznapi életnek a nehézségeit, hiszen van éppen elég. Mindenki tudna sorolni, hogy mikor egyetemen vagyunk, vizsgai időszak közeledik, ahogy lejár az egyetem nyári szakmai gyakorlat, szolgálatok, meglepetés, meghívások olyan esetekre, hogy tudnál-e helyettesíteni július 22-én. Mindnyájan tudunk valami ilyen meglepetést, esetleg félelmet felsorolni, amitől félünk. Mégis az van, hogy Isten megadja a lendületet hozzá. Megadja azt a, fogalmazzunk úgy, azt az erőt, azt a motiváltságot, hogy meg tudunk küzdeni. Nem azt mondja Isten sohasem, hogy könnyű lesz. Ábrahámnak sem, Mózesnek nem azt mondja, hogy könnyű lesz, egyszerű lesz, hanem azt mondja, hogy ott leszek veled. Én megsegítelek. Ebben benne van az, hogy ha nagyon szeretnénk ezt képekben leírni, vannak pillanatok az ember életében, amikor azt érezheti, hogy mind a vas a kohóban, úgy felhevülnek a dolgok, és talán még meg is kalapálják egy kicsit azt a felhevült vasat. De tudjuk jól, hogy az említett példa, a vasnak a kovácsolása, a vasnak a kialakítása, az erősítése így működik, megpróbáltatással. Istennek nem az a célja, hogy emberi életeket meggyötörjön, hanem készíteni feladatokra és szolgálatokra. És említettem Mózest, de említhetnénk akár Gedeont is. Mindnyájukban az a közös, hogy rettentően félnek attól, amit Isten rájuk bízott. Az ember, amikor fél, mindenféle ürügyet kitalál arra, hogy hogyan mentse ki magát a szolgálat alól. Talán, hogyha nagyon szeretnénk játszani a gondolattal, el tudjuk képzelni, hogy már Mózes lepörgetett 17 ezer ürügyet, és a legvégén azt mondja, hogy de Uram, még beszélni se tudok, dadogok. És az Úrnak mindig van egy megoldása az ilyen dolgokra. Azt mondja, hogy nem baj, de van neked egy bátyád, Áron, ő jól beszél. Áront melléd adom. Istennek vannak különböző módszerei, hogy hogyan oldja fel a mi félelmeinket, esetleg a mi gátlásainkat. Van, amikor küld egy olyan szemét, aki nagyon sokat tud segíteni nekünk. Küld egy olyan szemét, akivel el tudunk esetleg beszélgetni, és meg tudja adni azon a személyen keresztül a lendületet. Én például, amikor nagyon pánikolok, akkor sokat beszélek. Mondhatnánk ezt, hogy ez olyan papi szakmai ártalom. De mégis úgy találtam, hogy amikor nagyon izgulok, akkor valakinek mesélnem kell, valakivel le kell ülnöm beszélgetni. És olyan jól esik az, amikor a gyülekezetből valakivel úgy el tudunk beszélgetni, úgy érzem azt, hogy az evangélium azon az emberen keresztül közelebb került hozzám. És hogy miért találom még fontosnak ezt az igeszakaszt? Azért, mert leírja azt, hogyha bármilyen nehézségben jár Isten népe, Isten mégis ott van. Említettem azt, hogy Izrael, ha kortörténetileg nézzük, akkor fogságban van. Nem csak ez a nehéz dolog, hanem az, hogy utána mi lesz otthon. Van egy ilyen félelem is abban a népben, hogy ez a biztos, ezt ismerjük, de otthon valami bizonytalan van, mert azt mi már nem ismerjük. Mi még nem voltunk azon a földön. És amolyan fogalmazhatnánk így, hogy Isten ezzel próbálja motiválni az embereket, hogy én mégis ott vagyok veletek. Még ha nem is látjátok, akkor meg fogjátok tapasztalni a szeretetemet. És akkor az érvelésnek a csúcspontja, mert én az Úr vagyok, a te szabadítód. Ezzel amolyan keretbe foglalja a teljes érvelést, mert azt mondja, hogy én vagyok az, aki megszabadítottalak Egyiptomból, és akkor itt jön a következő, én vagyok az, aki meg foglak szabadítani Babilonból, és mi már keresztény emberekként már mondhatjuk, hogy igen, ő az az Isten, aki Krisztusban megszabadított a bűnöktől. Ő az az Isten, aki eddigi ígéreteihez mindegyikhez hű volt. Úgyhogy a továbbiakban is hű lesz. Számomra mindig, amikor érzem, hogy már reszket a térdem, milyen jó, hogy innen a pultus mögül nem látják. De mindig az van bennem, hogy valahogy Isten megadja azt a félelem ellenszerét, hogy ki tudok állni, tudok bizonyságot tenni hitemről, tudok bizonyságot tenni arról, hogy milyen gyönyörű Istennek az igéje. És van még egy nagyon komoly üzenet, amelyet ez az ige úgy megragad. Mégpedig az, hogy Isten képes átformálni a félelmeket, Isten, ha szeretnénk, így fogalmazhatjuk meg, hogy Isten helyre tudja hozni az emberi oldalnak a hiányosságait. Gondoljunk bele az előbbi példába, Mózesnek a beszédhibáját megoldja. Gondoljunk arra, hogy Gedeon fél, de Isten bizonyságot ad neki. Na, ezért nem kell te féljél, mert én veled vagyok. Gondolhatunk akár Dávidra is. Emberi oldalról Dávid azért nem volt egy amolyan kemény legény, úgy is fogalmazhatnánk, hogy ő volt a legkisebb, és emberileg arra voksolnánk, hogy ő húzza a rövidebbet. És mégis Isten ezt az emberi hátrányt előnyre fordítja. Egyszer egy ige hirdetésen hallottam ezt a gondolatot, és azóta nagyon gyakran idézem, hogy Isten nem az alkalmasokat hívja el, hanem az alkalmatlant teszi alkalmassá. Úgy is mondhatnánk, hogy nem azokat szólítja meg Isten, akik nem félnek semmitől, hanem azt teszi bátorrá, aki talán mindentől is retteg. És kedves testvéreim, azt kellene a mai alkalom után hazavinnünk, amolyan eltennünk a szívünkbe, hogy Isten ezt az emberi félelmet, akkor, amikor mi a legjobban rettegünk, azt is előnyre tudja formálni. Abba is meg tudja találni a megoldást, helyre tudja hozni a fókuszpontot, és fel tudja használni az igének a továbbadására. Így működik Isten. Hogy a félelmet átalakítja szolgálatkészségre. És legyen ez a szolgálatkészség velünk, akkor, amikor kilépünk a templom ajtaján, és amikor megkezdődnek a hétköznapok nehézségei is. Amen.
Imádkozzunk. Drága Úr Jézus, köszönjük neked, hogy a legnagyobb ellenségtől, a haláltól szabadítottál meg minket. A legnagyobb félelemből, ami sokszor átjárja a mindennapi félelmeinket, és ami ott van a háttérben. És köszönjük, hogy te nem fáradsz bele újra és újra megerősíteni minket. Hogy ne féljünk, hogy bízzunk. És most hozzuk eléd, Urunk, azokat a félelmeinket, aminek vannak kézzelfogható alapjai, amelyek előttünk álló próbatételek, betegségek, amivel küzdünk. Emberek, akikkel találkozni kell, akikkel együtt kell működni, vagy akikkel egyszerűen kapcsolatban kell lenni, akiktől tartunk, vagy akik bántottak. Hozzuk eléd a bizonytalanságukat, a kiszámíthatatlanságot a világban, a gazdasági válságot és mindent, ami körülvesz, és ami miatt félünk akár a holnaptól. Hozzuk eléd mindazokat a dolgokat, Urunk, amikre nézve nehéz elhinni, hogy a te gondviselésed meg tudja oldani, és mégis megvalljuk, hogyha a mezőliliomainról gondoskodsz, az égmadarait táplálod, akkor bennünket sem hagysz el. És hozzuk eléd azokat a félelmeket, aminek nem tudjuk megnevezni a tárgyát, de mint egy szürke füst vagy egy köd, egyszerűen csak rátelepszik a lelkünkre. Szabadíts meg ebből is, Urunk. És köszönjük annak a bizonyosságát, hogy te nem hagysz el bennünket. Újíts meg bennünket ebben a hitben. Nem csak magunkért kérünk, de a környezetünkben levőkért is, a családainkban lévőkért. Kérünk most azokért, akik bár félnek, de nem téged hívnak segítségül, hogy mutasd meg magadat nekik. Kérünk téged a szomszédainkért, a munkatársainkért, a környezetünkben lévő emberekért is, hogy hadd ismerjenek meg téged. És imádkozunk, Urunk, nem csak magunkért, az egész országunkért. Annyi félelem vesz körül minket, és annyi félelemkeltés zajlik. Szabadíts meg ettől. Szabadíts meg, Urunk, bennünket a gonosztól. Imádkozunk, Urunk, békéért, a háború végéért a szomszédországban és a világ más részein is. Imádkozunk, Urunk, hogy te tarts meg bennünket mindvégig, hogy tudjuk hirdetni az evangéliumot. Jöjjön el a te országod közénk. Fiadért Krisztusért hallgass meg, aki így tanított imádkozni minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké.